Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 92. Zsoltár első versével kezdjük meg Isten tiszteletünket. Ékes dolog dicsérni Uram felségedet. Gyülekezet foglaljon helyet, és folytassuk Isten tiszteletünket. Énekeljük a 459. dicséretünk verseit. Az első vers éneklése után a gyermekek imádkoznak és elmennek a gyermekórára. És majd tovább énekeljük a második és harmadik verset. A 459. dicséretünk így kezdődik. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. 459. Igen, elnézést a tévedésért. A 459. dicséret így kezdődik. Az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves gyermekek, mondjuk el az imádságunkat, és úgy menjünk el a gyermekórára. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezest a lelkünket, szent lelked ereje, növelje hitünket. Amen. Isten legyen veletek. A megkezdett énekünk második és harmadik versét énekeljük.
Oh, yeah.
ami segítségünk, Isten tiszteltünk megáldás az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amit írva található a Márk evangéliumában, a 9. rész első és azt követő verseiben. A megnevezett szent helyen, a Márk írása szerint a szent evangéliumban az 9. rész első 9 versében így hangzik Isten igéje. Azután mondta nekik Jézus, bizony mondom nektek, hogy vannak némelyek az itt állók között, akik nem kóstolnak addig halált, amik meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal. És 6 nap múlva magához vette Jézus Pétert és Jakabot és Jánost, és felvitte őket csupán magukban egy magas hegyre, és ott elváltozott előttük. És ruhája fényes lett, igen fehér, mint a hó. Mihez hasonlót a ruha festője földön nem fehéríthet. És megjelent nekik Mózes Illéssel együtt, és beszéltek Jézussal. Péter pedig megszólalva mondta Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lenni, csináljunk azért 3 hajlékot. Neked egyet, Mózesnek is egyet, és Illésnek is egyet. De nem tudta mit beszél, mivel hogy megrémültek, és felhő támadt, amely őket befogta, és a felhőből szózat jött, és ezt mondta, ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. És akkor nagy hirtelen körül tekintettek, senkit sem láttak többé maguk körül, egyedül a Jézust. Mikor a hegyről leszálltak, megparancsolta nekik, hogy senkinek se beszéljék el, amit láttak, csak amikor az embernek fia a halálból feltámadt. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy sok helyre vittél már bennünket lélekben, gondolatban, ige hirdetések hallgatása közben, igeolvasás közben, egész közel valóan hoztál számunkra olyan történeteket, amik talán nagyon-nagyon régen történtek, és sajtunk kívüli események voltak, és mégis lelkileg bevontál bennünket ezekbe a történésekbe, és ezeknek a lelki történésnek részeivé tettél bennünket. Így köszönjük, hogy most elviszel bennünket lélekben és gondolatban a megdicsőrés hegyére, hogy láthassuk azt, amit a tanítványok láttak, és halljuk azt a mennyei szózatot, amit édes atyánk mondtál, hogy Jézus, a te szerelmes fiad, őt hallgassuk. Köszönjük, hogy ilyen magaslatokra szükség van a mi életünkben, mert nagyon gyakran mélységekben járunk. Te látod, Urunk, hogy mik voltak azok a mély utak az elmúlt héten, azok a nehéz helyzetek, amikor hozzád kiáltottunk, köszönjük, hogy meghallgattad a mi szavunkat. Köszönjük, hogy nincs olyan nehéz helyzet, és nincs olyan gond az életünkben, amivel ne jöhetnénk te hozzád, mert szeretsz bennünket, tudsz rólunk, és mennyei édesatyánk vagy Jézus által, és mint egy jó atya törődsz velünk, és gondoskodsz rólunk, a megtartatásunkról, a külső körülményeinkről, és a lelki életünknek a dolgairól is. Köszönjük, Urunk, a te gondviselésedet, ami hordozott és őrzött bennünket. Köszönjük a gondviselésednek azt a munkáját, ami irányítja az eseményeket az életünkben. Köszönjük, hogyha a te kezeidet láthattuk egy-egy eseményben. És köszönjük, hogyha volt hitünk arra, hogy ezeket a dolgokat úgy értelmezzük, hogy a te kezedből jöttek. A rosszakban is ott voltál velünk, és megtartottál. Köszönjük a megmentő szeretetedet, amikor nagy bajból kihoztál bennünket. Köszönjük a lelkünkben levő isteni változásokat, amikor elcsüggethettünk volna, és kétségbe eshettünk volna, és a lelkünkben erőt támadt, és nem is tudjuk megmagyarázni, miért, de derülátóan és optimistán vettük a dolgokat, fölé nézve a nehéz helyzetnek, mondván, odaadtad nekünk az ígéretet, és ebbe bízunk, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden javukra van. Köszönjük, hogyha a szívünkben levő közönyt és a világnak a homályát elvetted, és felragyogtak előttünk a te dolgaid. Köszönjük, hogyha megelevenedett egy ige, köszönjük a hétköznap kapott lelki üzeneteket, akár a hétközi alkalmakon, a bibliórák egyikén, vagy a saját csendességünkben. Köszönjük, Urunk, hogy különleges alkalmak és nagy lehetőségek ezek a vasárnapi istentiszteletek, amikor a nagy gyülekezet tagjaként lehetünk itt előtted, és ennek a közösségnek lehetünk részesei. Köszönjük, hogy ebbe a lelki közösségbe tartozunk, amely több, mint a mai időben levő hívőknek a közössége, mert vele tartoznak azok, akik előttünk jártak, és hozzá tartoztak, és beletartoznak, akik majd a jövőben hisznek a te nevedben, és beletartoznak azok, akik már a mennybe vannak, a megdicsőült, a dicsőségben levő győzedelmeskedő egyház, mi pedig a küzdő és harcoló egyháznak tagjaiként vagyunk itt előtted. Kérjük bátorításodat, erődet, útmutatásodat. Így szólj hozzánk ígéd és lelked által. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 161. dicséretünk első versét. A 161. dicséretünk első versének éneklésével készülünk az ige hallgatására. Siess keresztjén lelki jót hallani, régi törvényből harcolni, tanulni, az igaz hit mellett mind kell bajt vívni, Krisztusban bízni. Fennállva hallgassuk meg az igét. Isten igét olvasom, és az ő szent lelkének segítségű hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni az imént olvasott ige szakaszból, a Márk írása szerint való szent evangélium 9. részéből, az 5. és a 9. versből. Péter pedig megszólalván mondta Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lenni, csináljunk azért 3 hajlékot, néked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek is egyet. És nagy hirtelen körültekintettek, és senkit sem láttak többé maguk körül, egyedül a Jézust. Ez a megdicsőülés történet, amit a mai napon olvasunk a bibliaolvasó vezérfonal alapján. Ennek a helye a Tábor hegye lehetett. Jézus felvitte a tanítványokat egy hegytetőre. Tegnap telefonon beszéltem egy kedves holland barátommal. Az a, hát a beiktatásom alkalmán fiatal holland férfi hívott fel telefonon, aki ugye beiktatáson holland köszöntőt is mondott, ez már szinte 20 esztendeje, hogy amikor ki volt Izraelben, akkor fölment a Kármel hegyére, az ott a Kármely hegye, ahol Illés ezt az ítéletet gyakorolta a Baál papok fölött, ismerjük a történetet, egész tengerpartnál található a Kármely hegye, és onnan rálátott a Tábor hegyére. Aztán szinte elképesztő, hogy milyen távolságban ellát az ember, hogyha a tiszta az idő, és azt mondta, hogy látta a Kármely hegynek, a magas tatairól a Tábor hegynek a sík részét, ahol ott állhatott Jézus a három kedves tanítványjal a külön tanítványi körrel, mert tudjuk, hogy a 12 között volt egy hármas kör, a Péter, Jakab, János. Őket vitte magával oda hegyre. Az egyik szemtanú Péter apostol volt, mint hogy hallottuk, a három egyike, aki még az élete végén is pontosan emlékezett ezekre a történetekre, vagy szavakra is, ami ott velük történt, és a második levelében azt mondja, hogy amikor Jézus Krisztus az Atya Istent ezt a dicsőséget nyerte, akkor, és az a szózat jött hozzá a mennyből, akkor mi is ott voltunk vele a Szent hegyen. Tehát amikor azt a dicsőséget nyerte. Milyen érdekes, hogy ugyanazt mondja, amit János is mondott az evangélium elején, láttuk az ő dicsőségét. És valóban látták a Jézus dicsőségét, mert úgy a leírás szerint is a ruhája fehér lett, mint a hó, vagy olyan csodálatos fehér, amit egy ruhafestő nem tud fehéríteni, és az arccal ragyogott valami tündöklő, ragyogás volt rajta, ez volt az Isten sökínája, dicsőség, ami ott ragyogott fel a Jézus Krisztuson. Igen, Isten ezt szokta tenni, hogy felragyogtatja az ő fényét a Jézus Krisztus arcán, hogy ő legyen az, akire figyelünk, és még egy szóval meg is erősíti, hogy ő az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Ezek a gondolatok és ezek a leírások később is az emberek szívében azt jelentették, hogy ők is feljutottak egy bizonyos lelki magaslatra. Tehát, hogyha valaki lélekben ezeket a dolgokat átéli, akkor mint egy majdnem egyidejűségben tudja helyezni az Isten, az embert ezzel, ami ott történt, és ha nem is mondhatjuk el Péterrel, hogy ott voltunk a hegyen, de lélekben azért odavisz bennünket ezekhez a dolgokhoz, és valamit átélünk ebből. Így Ecsedi Aladárt is, a nagy református igehirdetőt és énekszerzőt, aki egy nagyon szép éneket írt, amit a Bibliórán annak idején gyakorolgattunk is a Tábor ormán, és nagyon kedves magyaros dallammal szerkesztette meg ezt az éneket. A Tábor ormán véle jártam én, isteni arcán tündökölt a fény, ruhája hófehéren csillogott, hallott a szívünk égi szózatot, a Tábor orma fényben ragyogott, mint ha ő is ott lett volna a Szent hegyen. Az igen sokra becsült és nagy és híres orvos, organoművész, Schweitzer Albert nem volt ott. Mármint, hogy lélekben nem volt ott, mert az egészet nem értette. Nem tehetett róla, olyan teológiai oktatásban részesült, a korának a liberális, bibliakritikus teológiai professzorai okították, és azt magyarázta, hogy Jézus azt hitte, hogy még a tanítványok idejében visszajön, és azért mondta azt, hogy itt ezek az emberek nem halnak meg addig, amíg az Isten országát meglátják dicsőségben. És a Schweitzer Albert azt tanította, amit teológiai szakifejezés a konzekvens eszkatológia tanításnak neveztek el, hogy Jézus teljesen abban volt, hogy még a tanítványok idejében visszajön, és az evangéliumokat is így szerkesztették meg, hogy Jézusnak ilyen várakozása volt. Aztán még elmondani is rettenetes ezt a herezés tévtanítást, már Jézus aztán csalódott vissza, már nem mondta a szavait, hanem sodródott a keresztre és meghalt. Tehát ilyen dolgokat tanította a német liberális teológia, és tettek tönkre a nyugati kereszténységet. Nem magyarázat nélkül való az, hogy miért süllyedt ilyen mélyre a kereszténység Európában. Szóval ő nem volt ott lélekben. És kicsit egy parányi kis tévedést követtek el azok, akik most a bibliaolvasó kalózunkat beosztották, hogy mit olvassunk, mert a mai napon második verstől van kijelölve, és nem az első verstől. Mint hogyha a második versen lezárult volna egy rész, tudnék, a második vers azt mondja, hogy Jézus nyilatkozik, hogy az itt állók közül némelyek nem kóstolnak addig halált, amíg meg nem látják az Isten országát eljönni dicsőségben, és húznak egy vonalat, mint hogyha ezzel lezárult volna egy bizonyos szakasz, és akkor egy egészen új, más történet, ami ki tudja, mikor történt, de a redaktor betoldotta oda, tehát egy külön jön a megdicsőrés története. Azonban ez összetartozik. Ezért én nem a második verstől olvastam, hanem az első verstől olvastam. Tudni, amit az első versben mond, az a másodikban és a következőkben beteljesedik. Tehát Jézus nagyon jól tudta, hogy mit mond, hát mint isteni bölcsesség, aki nem szűnt meg Istennek lenni, aki nem követel hibát. Ő nagyon jól tudta, hogy mit mond. Azt mondta, hogy az itt állók közül többen meg fogják látni az Isten országát eljönni a dicsőségben, és utána felvitte őket a hegyre, 6 nap múlva pedig meglátták az Isten országát eljönni dicsőségem, mert az volt a megdicsőrés története, amikor az Isten dicsősége felragyogott, és láthatták az ő dicsőségét. Tehát egyáltalán nem téved az Úr Jézusom, amikor ezeket a dolgokat elmondja, és ezért olvastam az első verset hozzá kapcsolva a mai ige szakaszhoz, mert ott teljesedett ez be. 6 napot kellett csak várni, és már is beteljesedett Jézus szava. Mert akkor 3 tanítványt magához hívott, és fölment velük a hegyre, és ott meglátták az Isten országát eljönni hatalommal, és az ő dicsőségét is láthatták. Tulajdonképpen már Jézus Krisztusban eljött az Isten országa. Ő a mennyek országának a királya. Csak, mint Luther mondta, járt itt, mint nagy titkos hatalom. Tehát ővé volt a nagy hatalom, csak ez el volt rejtve. De ő a mennyek országának királya már itt volt, és itt volt, de most eddig csak embert láttak benne. Most, amikor az országa elváltozik, és a ruhájával még különleges mennyei fényű ruha lesz, akkor már az istenségét látják a Jézus Krisztusban. Itt volt tehát a mennyek országának a királya, és látták őt. Az Isten országa benne manifesztálódott. De csak a király jött el, az udvartartása nem jött vele? Kérdezhetné valaki. Mert az, hogy eljön az Isten országa, a dicsősége, ez nem csak egy szemét jelent, hanem egész biztos az udvartartása is ott kell legyen, az ő angyalainak is egész biztos ott kell jelen lenni. És nekem meggyőződésem, hogyha nem is láttak angyalokat, az angyalok ott tolongtak a Jézus Krisztus mellett, egyáltalán, amikor nem volt a Földön, az Úr Jézus Krisztus az Isten országát hozta el, ezért mondja a János evangélium 3. fejezete, hogy az Isten fia, aki a mennyben van. Az embernek fia, aki a mennyben van. Jézus tehát a Földön van, és ugyanakkor a mennyben is van, tehát nem szűnt meg Istennek lenni. Tehát mi azért a Jézus Krisztusban nem egy embert látunk csupán, hanem mindig mögötte látjuk az Istent, az Istenséget, a Szent Háromság második szemét. Ő az Isten fia, aki örökre imádandó, akkor is, amikor a Földön lent van. Tehát az udvartartása is ott van, még hogyha nem is látható az a sok angyalsereg. Amikor elkezdi Jézus a működését, akkor János az evangéliumban azt mondja, hogy mostantól kezdve meglátjátok az ember fiát, és az Isten angyalait, akik föl és alá járnak hozzá a mennyből a földre, földről a mennybe. Tehát ez egy, aki ismeri a Bibliának ezt a részét, a Ószövetségben a Jákob történetében van, hogy látta Jákob azt, hogy egy létra volt a menny felé, és azon az Isten angyalai föl és alá jártak, de akkor Krisztus fönt volt. létre a grádicsok tetején, a mennybe. Most a Krisztus lent van a földön, de az angyalok föl s alá járnak. Ezzel indítja János az evangéliumát, hogy mostantól kezdve meglátjátok az embernek a fiát, amit az Isten angyalai föl és alá járnak. A megnyílt ég. Tehát Jézussal együtt az udvartartás is ott volt, de már akkor is, amikor karácsonykor megszületett, hát az angyal seregek énekelték azt, hogy dicsőség a magasságos mennyben az Istennek. Tehát Krisztussal együtt ott voltak, ha nem is voltak láthatóak mindig, ezek az angyalok, vagy csak néha egy-egy közülük. De amikor Jézus a Pilátus előtt a kihallgatás során érvel, azt mondja Pilátusnak, nem kérhetném az én atyámat, hogy egy sereg angyalt ide küldjön. Mert ővele eljött a mennyek országa, tehát annak a dicsősége is ott volt, ha nem is lehetett látni, mégis ott volt a feltámadáskor is. Az egyik evangélista azt írja, hogy egy angyal volt a sírnál, másik azt mondja, hogy két angyal volt a sírnál. Én azt mondom, hogy 1000 angyal volt a sírnál. Tehát az udvartartás mindig vele volt. És az ő nagysága többek között az volt, hogy mégsem élt ezzel, hanem letette az ő életét, hogy őt úgy elítéljék, mintha ő lett volna a mi bűnünk elkövetője, hogy így szerezzen nekünk üdvösséget. Mert van hatalmam felvenni, van hatalmam letenni. Hogy a hitünk számára milyen nagy dolog ezt látni, és így meglátni az Istennek a dicsőségét a Jézus Krisztusban, amiből nagyon sok dolog a földi szem látára számára nem látható. Így hát valóban 6 nap múlva eljött az Isten országa Jézus Krisztusban ott a hegyen, de a Biblia azt mondja, hogy, és Jézus így mondja a Bibliában, hogy az itt állók közül vannak, akik nem kóstolnak halált, amíg meg nem látják. Tehát ez nem azt mondja, hogy egy lelki látásban lesz részük, és egy bizonyosság van bennük, hogy mi találkoztunk a Krisztus országával ott a hegyen, hanem azt mondja, hogy meglátják, ezzel a valóságos szemmel fogják meglátni az Isten országának a dicsőségét. És ez így is történt, mert a királyt mennyei dicsőségben látták. Tehát így az mennyek országának a királyát látják felragyogni, hogy itt van a király, a dicsőséges király, a mennyek országának a királya, a Táborhegy tetején, hát különben egy óriási esemény volt, még ezt láthatták is, a király itt. Hát ott a földünk, vagy történelmünk, az emberiség történelmének a legnagyobb időszaka, a király itt. Gertrud Wasserzug Träder, a nagy svájci teológus elmondja az, hogy 3 korszak volt, a király itt, aztán felment a mennybe a király a mennyben, és a harmadik, a király újra itt, az idők végén. Erről fogunk énekelni, hogy Úr lesz a Jézus mindenütt. Ez a meg keresztény váradalmunk. És most a király itt, a dicsőségben ott van, az arca ragyog, a ruhája fehér, és láthatják, hogy ő az, és énekelhetnék azt, ha már megírták volna azt az éneket, hogy áldjad én lelkem a dicsőség erős királyat. És látják az ő dicsőségét. De nem csak Krisztust látják, a mennyország királyát, hanem az Isten országából 2 személyt is látnak. Tehát azt nem mondja Jézus, hogy az egész mennyország megjelenik, de annak a dicsőségét meglátják Jézuson, és abból a dicsőségből látnak 2 személyt. Az Isten csodálatos országából 2 élő személy jelenik meg a megdicsőlés hegyén, egyik Mózes, másik Illés. Akik ott vannak az Isten országában, már az Isten országában laknak, nem mindig laktak az Isten országában. Mózes Egyiptomban lakott, a Midián pusztájában lakott, a Sínai félszigeten lakott, a történésünk előtt 1400 esztendővel körülbelül. Illés Észak-Izraelben lakott, Krisztus előtt körülbelül 800 esztendővel. De az Úr átvitte őket az ő dicsőséges országába. És most már az ő dicsőséges országa vannak, és onnan jelennek meg dicsőségben. Az, hogy hogyan vitte át Isten a Krisztus országába őket, ez külön lehetne beszélni, ezzel most nem foglalkozom, de azt, hogy miért vitte át Isten őket az ő országába, a Sínai félszigetből be a mennybe, vagy a Észak-Izraelből be az ő csodálatos országába, hogy miért, mi volt az, ami miatt be lehetett vinni őket, így is kérdezhetem, akik mégiscsak bűnös emberek voltak, és az Isten országába senki nem mehet be, de ez a két ember miért mehetett oda be az Isten országába? Azért, mert Jézus érettük is meghalt a kereszten. Ez azért fontos, mert a Lukács evangélista, aki leírja ugyanezt a történetet, tudjuk, hogy Máté, Márk, Lukács is leírta. Azt mondja, hogy azt is elmondja, hogy miről beszélgettek. Itt a Márknál csak azt olvassuk, hogy beszélgettek. Illés és Mózes beszélgettek, és ugye nem arra, vajon mit mondhattak. És Lukács ezt elmondja, hogy miről beszélgettek. Lukács azt mondja, hogy az ő kereszt haláláról beszélgettek, ami Jeruzsálemben fog megtörténni. Tehát Illés és Mózes számára az Krisztus kereszt halála volt a lényeg. Azért, mert ez volt az ok annak, hogy ők bekerülhettek az Isten országába, hogy Jézus meghalt értük. És itt egy időiségi kérdés vetődik fel, hogy tulajdonképpen ezután még egy időnek el kellett telni, hogy Jézus bemutassa az áldozatot. Tehát úgy képzeljük el, hogy az emberiség történelmének a középpontjában, az időskálán is, a középpontban van a Krisztus keresztje. És ez érvényes a mögötte levő eseményekre, meg az előtte levő eseményekre, vagy így. Jézus meghalt az előbb, korábban a kereszthalál előtt, az ószövetségi időkben ért emberek bűneiért is, akik várták, hogy mikor mutatja be ezt az áldozatot, mert erre nézve van nekik helyük az Isten országában. És akik a kereszthalál után élnek, azok is visszatekinthetnek a Jézus Krisztus keresztjére. Tehát aki 1400 évvel, vagy korábban, még az Ádám bűneiért is az Úr Jézus mutatta be az áldozatot, az is abban reménykedett, hogy a Krisztus eljön és bemutatja az áldozatot. Nem nekem kell meghalni, hanem helyettem valaki meghal a bűneimért. Nem rajtam veri Isten a port, amikor kiderül, hogy én bűnös vagyok, hanem a Jézus Krisztus megbünteti helyettem. Ezért jött, ez volt a lényeg, hogy meghaljon az előbb elkövetett bűnökért, az Ószövetségben élő emberek bűneiért, így a Mózes és Illés bűneiért is, és meghalljon azokért, akik később fognak majd élni, és bűnös emberként nem mehetnének be az Isten országába, de legyen egy jogalap arra nézve, hogy most már mégiscsak belépőt kap az Isten országába, mert valaki helyette elszenvedte azt a büntetést, amit neki kellett volna elszenvednie. Tehát mekkora távolságok a kereszt mögött és előtt, és után, és hátul az ószövetségi emberek, és itt pedig mi állunk 2017. március 19-én az Úr előtt, és beszélünk az ő kereszt haláláról, mert erre nézve léphetünk az Isten országába. Ez az egyetlen az, ami miatt Isten befogad bennünket az országába. És enélkül nincsen üdvösség, hogy én a keresztnél ne tettem volna le az én bűneimet, és ne kértem volna ezt, hogy Uram, köszönöm, hogy helyettem is meghaltál, én most hálából neked élek. Akkor el van rendezve a dolog, akkor már helyünk van az Isten országába. Szeretnél bejutni Isten országába? Testvérem, Krisztus megmutatja az utat te neked. Személy szerint megmutatja az utat, hogy hogy lehet oda jutni. De a bűneit kizárnak az Isten országából. Jézus a bűneidért halt meg a kereszten. Ha odaadod azokat, és bocsánatot kérsz, akkor már azok nem fognak kizárni az Isten országából. Vagy a bűneid nem engednek, hogy ezt a lépést megtedd. Krisztusnak van hatalma arra, hogy a bűn erejét megtörje. És felszabadítson bennünket arra, hogy igen mondjunk mindenre. Hogy nekünk is kedves központi gondolatunk legyen az, amiről tehát tudjuk, hogy Mózes és Illés beszélgettek, azt írja Lukács evangélista, hogy arról beszéltek a kereszt halláról, amit majd Jeruzsálemben fog bemutatni. Amit olvasgattam ezt a részt, hogy felvetődött bennem egy egészen hétköznapi kérdés, hogy honnan ismerték meg, honnan tudták, hogy ez a Mózes, honnan tudták, hogy ez meg az Illés. Hát gondolom nem azért, hogy Mózes két nagy kőtáblát szorongatva a hóna alatt jelent meg. Mert azokat, mert ez széttörte az újak, meg ott maradtak a szövetségládában. Nem is onnan, hogy Illés tüzes szekérrel érkezett, és lepattant a szekérről, és azt mondta, én vagyok az Illés. Nem, semmiképpen nem így volt, hanem arra gondoltam, hogy a nem ismerés, mint olyan, az egy olyan földi megkötöttség, ami jellemző ránk. Egy sereg dolog olyan redukáltan működik a mi életünkben, az Isten országához képest, az Isten országában nem lesznek olyan határok, amik itt vannak a földi életünkben. Mert nagyon sok dolog korlátol bennünket ez a mostani világunkban, így a gondolkozásunkban is, és ott nem lesz nem ismerés. Talán ez jó magyarázat erre, hogy de minden esetre én úgy gondolom, hogy ott ez, hogy megismerték, és tudták, hogy a Mózes meg az Illés, ez annak a titoknak a megvalósulás, hogy tulajdonképpen ez egy nép. Ez az Istennek az az egy népe, az a megváltottaknak a serege, akiket Krisztus mind ismer és megváltott, ezek egyben vannak szerkesztve, mi tulajdonképpen együvé tartozunk. És ha itt a Földön nem ismerjük egymást, mert más a nyelvük, vagy más távolságban élnek tőlünk, azért mi egyek vagyunk, ez akkor valósul meg, amikor találkozunk egy észak-ír református testvérünkkel, akik ugyanazon hitben járnak, ugyanazokat a nyomdokokat járják, ugyanazt a Bibliát olvassák, ugyanúgy az Úr Jézus a megváltójuk, és néhány szó után, mintha mindig ismertük volna egymást. Majd ezt július 30-án, vagy július végén tapasztaljuk meg, amikor Észak-Írországból egy református fiatalokból álló csoport érkezik majd ide, és az Isten tiszteleten részt vesz, és utána tudunk velük beszélgetni. Hogy mi tulajdonképpen kellene, hogy ismerjük egymást, csak más a nyelv, és máshol születtek, de mi egy közösségnek vagyunk a tagjai. Tehát ez, hogy megismerték egymást, én úgy gondolom, ez természetes volt. De hogyha még nem is ismerték volna, meg az Úr megmondta volna nekik, hogy ő a Mózes, ő meg az Illés, és summa-summarum valamit átéltek abból, amit így mond a hitvallásunk, hogy hiszem a szentek egyességét. Mert az apostoli hitvallásban ezt mondjuk, hogy hiszem a szentek egyességét, ez a communio sanctorum, ezt a belső egységet, amit Isten az ő népének ad. És ebben a különleges és nagyszerű lelki állapotban felkiáltanak a tanítványok, hogy a Péter azt mondja, Mester, jó nekünk itt lennünk. Építsünk itt három hajlékot. Egyet neked, egyet Mózesnek, egyet Illésnek. Egy belső kívánság és vágyódás ébredt fel a szívébe, ami természetes. Annak az emberek az életében, aki már meglát valamit az Úr dicsőségéből, vagy akit átjár az Isten dicsősége, hogy mindig az Úrral lenni. Talán tudunk erre példát hozni, hogy valakivel találkozunk, de jó lenne többet találkozni vele. Találkozunk egy csodálatos emberrel, hogy milyen nagyszer ember, milyen jó lenne többet beszélgetni vele. Valaki megszeret valakit, amikor szerelmes lett valaki, milyen jó lenne mindig együtt lenne azzal, akit én annyira szeretek. És lelki vonatkozásban is, meg amikor a menny dicsőségével valami megjelenik nekünk, amikor Isten valamit megmutat az ő országa, hogy félrehúzza a fátyolat, és beláthatunk abba a csodálatos világba, a testvérek, a lelkünk elcsábul, és azt mondjuk, hogy milyen jó lenne mindig ott lenni. Hát mennyire megértjük Pétert, aki még többet látott, mint mi. És élete végéig, amikor azt mondja, hogy már az én sátorházamat le fogom tenni az utolsó, második levelében, azt mondja, hogy még mindig azt emleget, hogy ott voltunk, és hallottuk, amit az Atya mondott. Ez egy természetes dolog, hogy belekerül a szívünkbe az Istennek a jelenlét és a szeretete, és az lét elemünké lesz, nem azért, mert elbűvöli az intellektusunkat az Isten logikája. Azért is. Nem azért, mert valami érzelmi hatás ért bennünket, és teljesen átjárt, mert az is így van, hogy a lelkünk akkor szívünk repestik, amikor Isten szavát meghalljuk, hogy igazából halljuk a Jézusnak a szavát, hanem amikor állandó jelenléte lesz az Istennek valahogy a lelke által a mi lelkünkben, ezért vagyunk keresztjének. Mert Isten nem rajtunk kívül van, hanem bennünk van. Mert az ő szent lelke által az övéiben lakozást vesz. Mert azt mondja Isten szava, hogy a Szentlélek temploma leszel. Tehát, hogyha már bent van az Istennek a dolga, nem rajtad kívül benned levő valóság lesz ez, akkor az ember azt mondja, hogy a jó nekünk vele, és bár mindig vele lennénk. És építsük itt három hajlékot, egyet Mózesnek, Illésnek, és egyet Jézusnak. Pál is ezt mondta, kívánnék elköltözni és az Úrnál lenni. De józan ember maradt, de miattatok itt kell maradjak. Úgy érzem, hogy még nekem van itt feladatom közöttetek. És hát ott van a tanítványok szívében ez a vágyódás, és elmondják azt, ami a hív ember természetes vágyódása. Mégis vissza kell menni, mert ha tovább olvasok a történetet, látjuk, hogy ott várja az szerencsétlen apa a Jézust, mert a gyermekét az ördög gyötri, és ott van a tanítványoknak a szívében is, meg a körülöttük levő hitetlenség is, és majd élni kell tovább itt a földi életet, ahol a szívünkben ott van az a hit, ami talán még csak egy mustármagnyi, de Krisztushoz kapcsol, ami majd egyszer beteljesedik a színről színre látásban. Vissza kell menni az életbe, de a vágy ott marad a szívünkben, mint hogy olyan is a hit a szívünkben, mint a mustármag, mert ezt fogjuk olvasni a következő részben, hogy olyan hitetek lenne, mint a mustármag. És azt hallottam, hogy a Julianna református általános iskolában, amikor elsősök imádkoztak, akkor az egyik kislány így imádkozott, hogy az Uram, hogy csak egy, vagy köszönöm Uram, hogy egy olyan kis hitem van, mint a mustármag. Ez egy kis elsős imádkozza. Megköszönte, hogy olyan kicsiny hite van, mint a mustármag, mert ő elegendő. Az a kis lelki életére ez elegendő. De a másik imádkozott, és azt mondta, hogy Uram, add nekem, hogy hadd legyen akkora hitem legalább, mint egy borsómag. Ott van a szívükben az, hogy többet veled, benned, általad. Ebben mind ott van az, amit így fogalmazott meg Péter, hogy Mester, jó nekünk itt lennünk. És akkor megszólal a kijelentés hangja. Ezt a rabbik így mondják, hogy a batkol, a kijelentés hangja, ez ennek a terminus technikusa, amikor megszólal egy különleges hang, ami az Isten hangjának, mint egy a földi víz hangja, amikor Isten különös kijelentést ad, ami rezonál az ő szívükben. Megszólal az Atya, és azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Őt hallgassátok, és az Atya bizonságot tesz a fiúról, akit annyira szeret, mert egy csodálatos szeretet kapcsolat van az Istenen belül, és az ő fiáról most vallást tesz, tanúságot tesz, és ez a szó, ez a kijelentés hangja, ez a batkol, ez eljut a mi szívünkbe is, amikor az Atya ezt mondja nekünk, hogy Jézus, az ő szeretett fiam, hogy őt hallgassuk. És utána eltűnnek a személyek. Mert eltűnnek a személyek, mert a történet véget ér, és a nagy magaslatok az életünkben lehet, hogy eltűnnek, és mi alábbszállunk a völgybe, hogy ott küzdködjünk az élet dolgaival, meg a hitetlensége, meg a kevés hittel, és nekünk le kell szállnunk, de ez, hogy őt hallgassátok, ez megmarad. És a történetben, amikor eltűnik Mózes, de nincs ott többet Illés sem, akkor azt olvasjuk, hogy nem láttak senki mást, csak Jézust egyedül. De őt látták. És az életünkben is vannak nagy magaslatok, és nagy élmények, és nagy események, és vannak emberek, akik beszélnek Jézusról, vagy megmutatják az utat, és segítenek. És lehet, hogy ők eltűnnek, és elmennek. De Jézus ott van. Marad Jézus. Krisztus az Isten fia, akkor is, amikor a völgybe leszállunk, amiről az előbb idézett Ecseri Aladár és olyan szépen ír az ő énekében. A tábor ormán Isten szól ma is. Isten szólt maga, Jézus az ő szerelmes szent fia. Ővé a földön minden hatalom, földön és égen és a poplokon. Őt kövessétek minden lábnyomon. A tábor ormán ó jó volt vele. Gyönyörrel telt meg mindnyájunk szíve. Rajta kívül nem láttunk senki mást, csak róla tett a szívünk vallomást. Csak róla tett a szívünk vallomást. A tábor ormán lakni nem lehet, várnak reánk bűnterhelt emberek. Hirdetni kell az áldott szent igét, Jézushoz vinni milliók szívét, széllyel hirdetni Jézus szent nevét. Amen. Itt meg válaszoljunk az ígére a 398. dicséret első versével. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesült. Köszönjük, Urunk, a Biblia szavait, és köszönjük, hogyha megértettük azokat. Köszönjük, hogyha hittel olvashatjuk ezeket a szavakat. Köszönjük, hogy a hit látását odaadtad nekünk, és másképp olvassuk, mint az, aki még ezt nem nyerte el. Köszönjük, Urunk, hogy a mi lelki hallásunk is hallja. Édesatyánk, a te mennyei szózatodat, ami megváltónkról tesz bizonyságot. Köszönjük, hogy mi is beszélhetünk azokról a dolgokról, amikre nézve, amik miatt mi is helyet kaphatunk a te csodálatos országodban. Köszönjük, hogy te ismerted azokat, akik korábban éltek, akik most élnek és akik élni fognak, akik a bűneik miatt nem mernek a te közeledbe, és te lehetővé tetted azt, hogy mégis közeledjünk te hozzád. Urunk, a mi szívünket is elfogja valami abból a örömből és vágyodásból, ami a tanítványok szívében megszületett, és elmondjuk, hogy jó nekünk itt lenni. Köszönjük, hogy az életünkben vannak ilyen magaslatok, amikor a lelkünket fölemeled egy csodálatos helyre, amit nem csak a Kármel hegyéről lehetett látni, hanem lélekben mi is láthattuk azt, és láthatunk ott téged, Krisztusunk, a dicsőséges Urunkat. Köszönjük, hogy van egy gyülekezet, és annak olyan nagy a tagsága, az Ószövetség és az Új Szövetség, a látható és a láthatatlan egyház. És köszönjük, hogy ennek az egyháznak mi is élő tagjai lehetünk. Munkáld ezt a mi szívünkben, hogy egyre inkább betöltsön bizonyossága most, amikor lehet, hogy völgybe megyünk. Lehet, hogy mély utakat kell megjárnunk az előttünk levő héten. Te tudod, hogy mik azok, soha vezetsz bennünket. Köszönjük, hogy velünk vagy, és mi is szeretnénk veled maradni, hogy a te biztatásaid, a bátorításaid nap mint nap átéljük. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Ma délután 3 órakor iktatják be Vizénger Dániel testvérünket, lelkész testvérünket a lelkipásztori szolgálati helyén. A pilisi református gyülekezet hívta meg őt lelkésznek. Vizénger Dánielt nagyon kedveltük, szerettük, készséges, kedves emberként mindig elvállaltam, amikor helyettesnek kértem, és szívesen hallgatta a gyülekezet az ő ige hirdetéseit. Kispest központi gyülekezetnek volt a beosztott lelkésze. Isten áldja meg az ő életét az ő szolgálati helyén. Hirdetem a gyülekezeti alkalmakat, holnap 5 órakor a konfirmációs órát megtartjuk. Kedden 7-kor és csütörtökön 5 órakor tartjuk a 2 hétközi biblia óránkat. A keddi órán a második helyvét hitvallást vesszük, azokat a mély igazságokat, amiket Isten a hitvalló elődeink által adott nekünk, így Bullinger Henrik gondolatait. Ezeket megvizsgáljuk, megbeszéljük, körüljárjuk, és így erősödünk a mi hitünkben. A csütörtöki bibliórán pedig a vezérponal szerinti ige szakaszt vesszük. Hívjuk szeretettel a testvéreket erre a 2 alkalomra, kedden este 7-kor, csütörtökön 5 órakor. Ismét 2 esemény áll előttünk, nagyobb eseményekre készülünk. Egyik a Világvasárnap előtti vasárnap. Április 2-án lesz a kézműves foglalkozás gyermekeinknek. Szintén a délelőtt istentisztelet keretében tartjuk. Így kérem a anyukákat, nagymamákat, a keresztanyákat, hogy irányítsák a gyermekeiket ide. 2-án, április 2-án vasárnap 10-kor az istentiszteleten együtt kezdünk. Akkor ők elmennek, és ott foglalkoznak a dolgokkal, barkácsolnak, kézműveskednek. Utána a szülők lemennek, és még együtt vannak egy órát, tehát erre várjuk nagy szeretettel a gyermekeket, és a testvéreket a gyülekezetből ismét buzdítom, és kérem, hogy készüljenek fel erre a szolgálatra, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, jó programot szervezzenek nekik, hogy Isten tényleg megáldhassa ezeket a gyerekeket, hogy valami alapot letegyünk, amire nézve az egész életükben Krisztushoz tartoznak majd. A másik nagy esemény, amire készülünk, a János Passió, ami a nagy hét hétfőjén, tehát ezzel kezdődik a nagy hét. Este 7 órakor lesz a templomunkban, tehát április 10-én hétfőn lesz a János Passió előadása, ami csodálatos akusztikai templomunkban. A baptista énekar, zenekar adja elő ezeket a dolgokat, Bachnak ezt a csodálatos művét, mindazt, ami a János evangéliumban le van írva. Hiszen a János Passió szövege a bibliai János evangéliumnak a szenvedés története, amit majd úgy kiosztunk, hogy mindenki előtt lesz egy magyar nyelvű szöveg is. Tehát tudjuk követni az eseményeket, amit a recitatíva énekel, mert van egy recitáló ember, aki énekli különleges zenei stílusban, hogy mi történt Jézussal, és arra korálok, énekari betétek hangzanak el, kórusművek hangzanak el, szóló énekek hangzanak el, de így lelkileg is fel tudunk készülni jobban a nagy héten, ami Krisztusunk szenvedés történetének, szenvedésének és feltámadásának meg ünneplésére vagy visszaemlékezésére. És készüljünk úgy, hogy másokat is hívunk. A belépés díjtalan lesz. Már elég sok plakát kiment, még újabb plakátokat keresünk, vagy nyomtatunk majd ki, és sokszorosítunk. És ez a másik nagy esemény, amire készülünk. Az adó bevallásaink során, hogyha az 1%-unkat a Kávin alapítványnak adjuk, akkor ez a gyülekezetünknek segítséget jelent, és előre meg is köszönjük. Fejezzük be Isten tiszteletünket a megkezdett 398. dicséretünk. többi versének éneklésével, utána a himnuszt énekeljük. A 398. dicséret második és azt követő verseit, őneki mondjunk bő imát, díszítjük azzal homlokát.